Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Soproni Mónika vagyok. Figyelmükbe ajánlom telefonszámunkat 061-999-4432. Legutóbb a 10 parancsolatot is érintette a beszélgetésünk. Mózes a Sínai hegyen, 2 kőtáblán megkapta az Úrtól az életünknek irányt adó törvényeket. Ezek a törvények nem nehezek, de az ember olyan gyarló, hogy még ezt a kevés 10 szabályt sem tudja maradéktalanul betartani. Így a nagybőt elején megakadt a szemem néhány mondaton a kivonulás könyvének 24. fejezetét olvasva. Azt olvashatjuk, az Úr így szólt Mózeshez. Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt. Átadom neked a kőtáblákat a törvénnyel és a parancsokkal, amelyeket oktatásukra írtam. Mózes felment a hegyre, a felhő betakarta a hegyet, és az Úr dicsősége leereszkedett a Sínai hegyre. A felhő 6 napig takarta be. A 7. napon a felhőből szólt Mózeshez. Mózes belépett a felhőbe, és fölment a hegyre. Mózes 40 nap és 40 éjjel maradt a hegyen. Ami megakadt a szemem, nem más, hogy a felhő 6 napig takarta be Mózest, és a 7. napon Isten szólt a felhőből, valamint Mózes 40 nap, 40 éjjel maradt a hegyen. Isten 6 nap alatt teremtette a földet, a 7. megpihent, írja a Teremtés könyve. Van esetleg valamiféle összefüggés? Jézus 40 nap, 40 éjjel volt a pusztában. Mózes is ennyi időt töltött a hegyen, és a nagybőjt is 40 napos. Mit mondhat esetleg ezekkel az összefüggésekkel a Szentíró a ma emberének? Mit jelenthetnek a számok?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hadd reagáljak egész röviden a kezdő mondatokra, hogy Isten törvénye gyönyörű, szép, elvileg könnyű lenne betartani, és mégis az ember milyen gyarló, milyen nehezen tudja ezt betartani. Én egy kicsit hadd próbáljam ezt másoldalról megközelíteni. Talán nem az a fő kérdés, hogy könnyű vagy nehéz. Én sokkal inkább úgy fogalmaznám, hogy Isten törvényét megtartani, aszerint élni nagyon természetes. Az ember legmélyebb természetének felel meg, ugyanis ez az a törvény, amit Isten beírt a szívünkbe. Ezzel alkotta a világot, az atomokat, molekulákat, az életet, a gondolatainkat. Az egész világba bele van írva, ez egy gyönyörű isteni rend. Ahogy mondják, a rabbik 10 igével alkotta Isten a világot, a 10 parancsal. Tehát ez egy univerzumba beleírt gyönyörű isteni harmónia. Isten törvénye szerint élni az igazságnak megfelelő, a valóságnak megfelelő módon élni. Olyasmi ez, mint a szorzótábla. Az, hogy 6x7=42, ez így van. És ha valaki e szerint számolja a háznak a falait, meg az elektromos szereléseket, az nagyon helyesen teszi. Kitalálhatja valaki, hogy mostantól 6x7=43-nak vesz, de a ház is egy idő múlva összedől, meg a villamos szerelvények se fognak működni. Tehát ez az, ami működik, ez az, ami igaz. Talán azt lehet mondani, hogy Isten törvénye igényes. Az életben minden dolog, ami értékes, annak ára van. Ha zenélni nagyon jól meg akarunk tanulni, ha egy házasságot szépnek meg akarunk őrizni, ezeknek mind ára van. De ismétlem, ez az, ami működik. Ha valaki neme szerint él, például mondjuk megcsalja a házastársát, az elsőre úgy tűnik, hogy nagyon könnyű. Hogy a könnyű, kényelmes út. Hosszú távon egyáltalán nem így van. Rengeteg szenvedést okoz a társának, a gyermekeiknek. A végén azt gondolom, hogy saját magának is. Akár együtt maradnak, akár szétesik a házasság, rengeteg fájdalmat okoz. Ha valaki erőszakos módon él, háborúkat robbant ki, ha szenvedélyek rabja, ha haragban, veszekedésben él, ha önzésben él, rengeteg szenvedést okoz, rengeteg fájdalmat. Isten törvénye, ha szabad így mondani, működik. Természetes. Jó, ha az embere szerint él. Ez a legbensőbb természetünk. És ha neme szerint élünk, az nem fog működni. Sőt, egy idő múlva maga a világ sem fog működni. A törvény Isten használati utasítása a világhoz és önmagunkhoz. A törvény a világ rendje, ami bele van írva, e szerint működik. Isten kér minket arra, hogy így tegyünk, mert ez számunkra is, és mindenki számára így jó és így helyes. A számokkal kapcsolatban a Bibliában nagyon sok szám van, és hallottunk már erről, hogy igen gyakran a számoknak van üzenete. A hetes szám nyilvánvalóan kapcsolódik a hét napjaihoz. Az nagyon hamar fölismerte az emberiség, hogy a holdnak vannak fázisai. Tehát telehold körülbelül 28 naponként van, és ebből jött ki a 4x7-ből álló hónap. És így egy hét, hét nap. Tehát a hetesnek volt egy ilyen eredete, egy fontos szám lett, és később egyre inkább a teljesség szimbóluma, a tökéletesség szimbóluma. Nagyon sok helyen előjön a Bibliában, például hétágú gyertyatartó a Szentélyben, vagy hét bő és hét szűk esztendő. Jobbnak a hét fia. Lámekről azt halljuk, hogy 777 évig élt, nyilván szimbolikus értelemben. Vízözönkor Noé 7-7 tiszta állatot vitt be a bárkába. Jelenések könyvében hallunk a hét pecsétes könyvről, a hét harsonáról, a hét csészéről. Vagyis a hetes szám nem csak a teremtésre utal, hanem egy tágabb értelemben szimbóluma a teljességnek, a tökéletességnek. A teremtésre egyébként utal a Szent Sátor, tehát a megfigyelés nem rossz. Talán már egy kicsit beszéltünk róla, hogy érdekes módon a Biblia összeköti a liturgiát magával a világ teremtésével. Összeköti akkor, amikor elmondja, hogy a hetedik napot Isten megszentelte, megáldotta, és a hetediken megpihent. Vagyis az Isten megteremti a szombatot, az ünnepet, a hetedik napot. Azt az időt, a szent időt, amikor az ember az Istennel, a teremtőjével találkozhat. Bizonyos értelemben ez a teremtés célja. Azért alkot minket, hogy egy lehessen velünk, hogy önmagát nekünk ajándékozza, hogy találkozhasson velünk. A hetedik napért, az ünnepért. Tehát megteremti Isten, ha így szabad mondani, a szent időt. És jóval később, pont ahol most tartunk a kivonulás könyvében, megteremti a szent helyet. És amikor a szent sátor elkészül, akkor visszautal a Biblia sokfajta módon a teremtésre. Ez a kivonulás könyve 40. fejezetben történik, arról hallunk, hogy miután Mózes minden munkáját befejezte, akkor a szent sátort betöltötte az Úr dicsősége. Ez a mondat, hogy minden munkáját befejezte, teljesen azonos azzal, amit a teremtés végén olvasunk. Miután az Úr minden munkáját befejezte, megpihent. Isten tehát létrehozza a szent helyet. Ez visszautal a teremtésre, megszületik a szent idő és a szent hely. A célja az egész műnek az, hogy a teremtő találkozhasson a teremtményével. Itt a kivonulás könyve 24. fejezetében, ahol most tartunk, azt halljuk, hogy Mózes fölmegy, és a felhő 7 napon át betakarja, illetőleg 6 napig betakarja a hegyet, Mózes nem tud belépni, és utána tud az Istenhez fölmenni, és az Úristen megszólal. 40 nap és 40 éjjel Mózes fönt van a hegyen. Ez a 7 nap, ez egy felkészülés Mózesnek, egy hetes felkészülés arra, hogy Isten színe elé lépjen. És utána 40 nap és 40 éjjel hallgassa az Isten utasításait, főleg a Szent Sátor megépítésére. Vagyis egy nagyon fontos pontján vagyunk a szövetség kötésnek, megépül a szentély, a templom, a hely, ahol Isten népe majd az élő Istennel találkozhat, ahol Isten jelen lesz a népével, ahol évszázadokon át majd átélik a vele való egységüket. És akkor térjünk át a 40-es számra. A 40-es szám a Bibliában igen gyakran egyszerűen hosszú időt fejez ki, leggyakrabban egy nemzedék életidejét. Úgy tartották, hogy egy nemzedék körülbelül 40 év. rövidebb volt jóval nyilvánvalóan az átlagos halálozási év, mint manapság. Sok helyen hallunk 40-es számról, például a pusztai vándorlás 40 évig tart. Illés a Hóreb hegyére 40 nap és 40 éjjel megy. Annak a csodálatos kenyérnek az erejéből, amit az angyal ad neki. A vízözönnél halljuk, hogy 40 napon át esett az eső. És hát leginkább számunkra ismert Jézus böjtje a pusztában 40 nap és 40 éjjel tart. A nagy böjt úgy gondolom, hogy főleg nyilvánvalóan ezzel van összeköttetésben Jézusnak a 40 napos böjtjével. És tágabban a pusztai vándorlással. Jézus megkísértései is, például, hogy kenyeret ígér neki a sátán, vagy azt mondja, hogy mondd, hogy a kövek változzanak kenyérré. Vagy a kísértés gondolata, ahogy emlékszünk a pusztában is, a választott nép újra és újra kísértette az Istent, hogy köztünk van-e az Úr, vagy nincs. Ezek a motivumok a pusztai vándorlással kötik össze Jézus megkísértését, illetőleg a pusztai tartózkodását. Talán kapcsolódik Jézusnak a pusztai 40 napos böjtje Illés 40 napos útjához is a Hóreb hegyére. Jézus felkészül a nyilvános működésére, és a mi nagy böjtünk egy hosszú felkészülés a húsvét ünnepére. A szeretet Istenével való találkozásra. A nagy böjt út a húsvét felé. Ahol Isten kitárt karokkal értünk adta önmagát. A kereszten mindent odaad. E felé, a titok felé haladunk a nagy böjt folyamán.
Most lehet, hogy kicsit meredekek lesznek a kérdéseim, de a történet folytatásában az Úr instrukciókat ad Mózesnek a frigyláda és a szent sátor elkészítéséhez. Hát nem kicsinyeskedik a szentíró leírása szerint az Isten. Arany, ezüst, réz, bíbor, karmazsin, finom bőr, akácfa, olaj, fűszerek, finom illatszerek használhatóak a sátorhoz, a ládához, a mécsesekhez és a kenyerek asztalához. Hát nem éppen egy szerény elgondolás a sátorhoz és a tartozékaihoz, ha a szegénységet tartjuk szem előtt, amiben egyébként a választott nép élt, vagy hogy gondoljunk erre a egyáltalán hogy gondoljunk erre a történetre helyesen. Kicsit önösen rendelkezik az Úr, vagy?
Megépül a szent sátor. Nagyon sokfajta módon nevezi ezt a Biblia. Az egyik legszebb az ez, hogy a találkozás sátra. Emlékszünk arra, hogy a frigyláda fölött egy különleges dolog van, egy színarany lemez vagy tábla, amit így is hívnak, hogy a kapóret, a fedél, vagy pedig az a hely, ahol Isten találkozik Mózessel. Egy kicsit ez a hely az ószövetségi templomnak a tabernákuluma. Ez a ragyogó színarany tábla, úgy képzelték, úgy hitték, hogy Isten itt lakik, és az emberhez szól. Egy másik neve a szent sátornak a közösség sátra. Hívják szentének, szent sátornak, lakásnak, ahol az Isten lakik. Valóban ennek a földíszítése nagyon gazdag. Hogy ezt jobban értsük, tudni kell, hogy az ókorban, ahhoz, hogy egy nép létrejöjjön, ahhoz sok minden kellett. Kellett hozzá egy föld, egy ország. Kellett hozzá egy vezető, egy király. Kellett hozzá törvény, vagy hagyományok legalábbis. Valamilyen könyv, ami kicsit alapja az egész nép hitének, életének, múltjának. Kellettek hozzá istenségek, akiket ez a nép tisztel, és kellett hozzá templom, ahol az istenségek laknak. Ezek az alapelemei annak, hogy egy nép megszülessen. És azt látjuk, hogy a kivonulás könyvében minden megvan, van már föld, az ígéret földje Kánaán, e felé haladnak. Ez hamarosan meg lesz. Van vezető, Mózes. Van törvény, a 10 parancs. Van nyilvánvalóan maga az élő Isten, aki kivezette a népét Egyiptomból. Egy valami hiányzik, a szentély, a templom. Tehát ahhoz, hogy Izrael népe mint nép megszülessen, az ókori szemléletben égetően fontos volt a templom. És ez még hiányzott. Tehát egy nagyon fontos dolog, ami megtörténik itt a pusztai vándorlás idején. Egyébként, ha szabad egy kicsi kitérőt tenni, ez nagyon érdekes, hogy Isten népe a pusztában születik. Egy nagyon nehéz helyen, ahol nincs víz, nincs nagyon élelem. Rendkívül egymásra vannak utalva az emberek. Nagyon szigorú szabályok uralkodnak, mind a mai napig beduinoknál, például az, hogy egy fiú mikor köthet házasságot, egyáltalán köthet-e? Ezt a törzs dönti el. Mert a túlélés rettentően fontos, tehát hogy kinek a génjei mennek tovább. Egyáltalán, hogy ő képes-e a családját felelősen eltartani, az állatokat rá lehet-e bízni, vagy pedig olyan felelőtlenül bánik velük, hogy szomjan halnak, elpusztulnak. Tehát ezek nagyon erős létkérdések, és éppen ezért a törzsek fantasztikusan szigorú szabályok szerint élnek, néha gyönyörű szabályok szerint, amik közösségről szólnak, összetartásról, kitartásról. Isten népe így születik, 40 éven át teljesen egymásra vannak utalva. És egy nemzedéknek meg is kell halnia. Akik még Egyiptomból jöttek, látták a csodákat, mégsem hittek. Tehát 40 év alatt ebben a nagyon nehéz helyzetben születik lassan Izrael népe, Isten népe. Talán, ha egy kicsit töprengünk azon, hogy a magyar népünkkel mi lehetne, mi az, ami segítene rajtunk, akkor lehet, hogy ezt gondoljuk, nyilván kicsit irreális, ki kellene mennünk a pusztába 40 évre, és átalakulnánk teljesen. Ez csak egy kis hasonlatként próbálom mondani, hogy nem véletlen, hogy így születik Izrael népe. Egy nagyon nehéz élethelyzetben, ahol rádöbbennek arra, hogy Isten törvényeit halálosan komolyan kell venni. Egymást valóban testvérként kell kezelni. És hát megszületik, hogy visszatérjünk a szentély. Az, hogy a szentélyt nagyon értékesnek, nagyon szépnek próbálják megépíteni, ez minden ókori népnél, sőt, hát a középkorban is így volt. Gondoljunk csak a magunk székesegyházaira. Akkor is, amíg az emberek nagyon egyszerű házakban laktak. Úgy érezték, hogy Istennek a legtöbbet, legjobbat kell odaadni. Gyönyörű templomokat építenek. Nem azért, mert ez kötelező volt, nem vették el az emberektől a pénzüket, hanem szívesen adták. Úgy érezték, hogy Istennek a legszebbet, a legjobbat kell adni. A liturgiánknak fontos eleme a szépség. Platón azt mondta, hogy a szépség az igazság ragyogása. Latinul veritatis splendor, egy enciklikánknak is a címe. Mit jelent ez, hogy a szépség az igazság ragyogása? Azt jelenti, hogy ha valami igaz, például egy házat arányosan szépen terveznek, az arányok jól vannak kitalálva, az magától szép, ha matematikailag jó, a tetőnek, a falaknak, hosszúságnak, szélességnek az aránya, akkor a ház magától szép. Vagyis ami igaz, az magától szép. A liturgia is ilyen. Hogyha a liturgia igaz, vagyis a hitigasságok helyükön vannak, a pap azt teszi, ami a dolga, a hívő is, ami a dolga, akkor a liturgiánk magától szép. És ebben a szépségben föl is ragyog a hitünk igazsága. Ez a szépség meg is őrzi a hitünket. Ortodox keresztények gyakran elmondják, hogy muszlim uralom alatt igen gyakran semmi lehetőségük nem volt a hitet továbbadni, hittanóra nem volt. Teológiai főiskolák alig-alig voltak. És mégis a hitüket fantasztikus erővel megőrizték. Miért? Mert kisgyerekkortól kezdve hallották a liturgiát. Látták, hogy a pap hogyan hajol meg, hogyan füstöl, mik vannak az ikonokon, miket éneklünk. Tehát szinte magába szívta a gyerek a hitet, a gyönyörű szép liturgiából. Talán nem tudta volna megmagyarázni, nem tudta volna megindokolni, de ott volt a zsigereiben nagyon erősen. Ahogy egy családi otthonban is. Lehet, hogy a szülő nem tart kis előadást arról, hogy mi a szép házasság. Mi az, hogy becsület, mi az, hogy munka, mi az, hogy hazaszeretet. De a gyerek látja, hogy a szülei egymáshoz szólnak, egymás segítik, tisztelik, ahogyan dolgoznak, ahogyan élnek, és magába szívja a család értékeit. Valahogy ugyanígy a liturgia, a templom sugározza a hitünket. Át is tudja adni, a liturgia szépsége tudja közvetíteni a hit szépségét. Ahogyan például nagyon kevesen olvassák el a görög filozófus Arisztotelész műveit. De egy gyönyörű görög templomot nagyon sokan megnéznek. És ez a görög templom a maga szépségével sugározza ugyanazt a görög szellemet. Ugyanúgy lehet, hogy egy bonyolult teológiai művet, mondjuk Aquinói Szent Tamás műveit kevesen olvassák. De lehet, hogy egy gyönyörű vesperáson nagyon sokan részt vesznek. Ugyanannak az életerős kereszténységnek a sugárzása. Tehát a liturgia szépsége sugározza a hitünket. Segít a tisztaságért való küzdelemben is. Simone Weil mondja, hogy az ember úgy győz a rossz fölött, hogy valami szépet szemlél. Megmerítkezik az Isten szépségében. Közvetíti, őrzi a hitünket. Van egy régi, nagyon érdekes krónika, Nestorius krónikája, ami leírja, hogy Vlagyimir kijevi fejedelem kereste az igaz hitet, és követeket küldött, és végül egy ilyen levelet kapott tőlük, hogy megnézték az arabok mecsetjeit, zsidók zsinagógáit, aztán azt mondja, a bolgárokhoz értünk. Ezek övet sem viseltek, a templomukban szomorúság volt és bűz. Aztán mondja a krónikás, Konstantinápolyba értünk. Egy olyan helyre, hogy azt se tudtuk, még a földön vagyunk-e, vagy már az égben. Nincs más hasonlóan szép hely az emberek között. Maga Isten lakik itt. És akkor tudta a kijevi fejedelem, hogy ezt a vallást választja. A liturgia szépsége, akár egy templomnak a harmóniája is sugároz valamit a hitünkből. Természetesen a liturgia szépségének a lényege nem az arany, nem az ezüst, hanem a harmónia. A liturgia szépsége egyszerű szépség. Olyan, mint a fűnek a szépsége, a fák, a felhők szépsége. Annak az Istennek a dicsőségét kell, hogy hirdesse, aki jászolban született Betlehemben, egy barlangistállóban, akinek az utolsó vacsorája egyszerű kenyér volt és bor. Tehát nem ez a lényeg a szépségnek, hogy aranyezüst legyen. És az ember ezt igen gyakran egy kicsikét elvéti. Vagyis azt gondolom, hogy az a szándék, amivel az Ószövetségben gyönyörűen földíszítik a szentét, ez egy hiteles és nagyon szép emberi magatartás, az Istennek a legszebbet. Ugyanakkor kell tudnunk, hogy a templomaink lényegen nem az arany, nem az ezüst. A kincsekkel az emberiségnek a legfőbb feladata az, hogy segítse a szegényt, hogy szüntesse meg a nyomort, az éhezést. A templomaink szépsége kell, hogy egyszerű szépség legyen, annak az Istennek a ragyogását sugározza, aki Betlehemben születik, aki a kereszten adta odaértünk az életét.
Az előző instrukciókban felbukkan még a 40-es szám. 40 ezüst talpat kell készíteni a hajlék deszkái alá. Igazából nagyon nagy kérdéseim születtek ehhez a gondolathoz. Miért ez a nagy, mindenre kiterjedő alapos megadása a lépéseknek, hogy elkészüljön a Szent Sátor? Picit úgy érzem, hogy nem annyira méltó a Jóistenhez, vagy ahhoz az Istenképhez, amit mi elképzelünk. Fejezeteken keresztül az elkészítési módot részletezi a Szentíró. Egyáltalán honnan tudja, hogy miből épült fel a Szent Sátor? Miből vezethető vissza, hogy miket kellett felhasználni az elkészítéshez? Van-e bármi tárgyi emlék ezekre vonatkozóan, vagy régészeti leletek alátámasztják az Úr kérését?
A Szent Sátor leírása, ahogy most a Bibliában megtaláljuk, nyilvánvalóan jóval később íródik le. Tehát a bibliai könyvek évszázadokkal később születnek, és hát nyilván fölmerül a kérdés, hogy erre emlékeztek-e, tudták-e, hogy milyen volt a Szent Sátor. És erre egy kettős választ lehet adni. Egyrészt vannak olyan részletek, amik visszavetítések későbbi időkből. Hallunk például arról, hogy Dávid idejében is van egy Szent Sátor, ahol van a Fridláda. Később innen hozzák föl a Fridládát Jeruzsálembe, a későbbi templomba. És ennek a sátornak egy rövid leírását találjuk a Bibliában. Vagyis látszik, hogy erre nyilvánvalóan jobban emlékeznek a zsidók, erre a későbbi sátor szentére, és talán ebből visszavetítenek részben elemeket. Részben a salamoni templomból. Tehát ahogyan azt is részletesen leírja a Biblia, az oszlopait, a mosakodó medencét, az oltárt. Az oltár tipikusan egy olyan pontja a pusztai szent sátornak, ami szemmel láthatóan kicsit furán kerül oda a leírásba, ugyanis nem nagyon hordozható egy ilyen hosszú lejtő az, ami fölvezet egy óriási szabadtéri égő áldozati oltárhoz. Ez egy visszavetítés a salamoni templom korából. Ez az egyik fele tehát a tényeknek, hogy vannak dolgok, amiket a későbbi emlékeik alapján önkéntelenül visszavetítenek. Azonban régészeti, illetőleg nagyon érdekes irodalmi utalásaink is vannak a régebbi időkre. Például Ugaritban megtalálták a kánaáni tasz sátor szentélynek a leírását. És rengeteg hasonlóság van. Vagyis annak a népnek a sátor szentélyei, ahol a zsidók élni fognak, Kánaán földje, ezek nagyon hasonlítanak ahhoz a szent sátorhoz, amit itt a pusztában Mózes elkészít. Vagy találtak Egyiptomban, Sanhuniátonnak a sátor szentélyét, Krisztus előtt kb. 7. századból, amelyben szintén van egy frigyládához hasonló kultikus tárgy. Vagy megtalálták a Nabateus törzsnek a Kubba nevű szintén sátor szentélyét, illetőleg hasonlóan frigyládához hasonló hordozható kultikus tárgyát. A legérdekesebb pedig, amit talán már említettünk, a midianita törzsnek a sátor szentélyei. Mózes, emlékszünk arra, hogy Midian főpapjának a lányát vette, Cipporát vette feleségül, és ő maga a midianiták között élt, közeli rokonságban a főpappal, tehát nyilvánvalóan látta az ottani sátor szentélyt, látta azt, ahogyan az apósa Jetró ennek a sátor szentélynek a szolgálatát végzi. S találtak Timnában például ennek a sátor szentélynek nagyon sok részletét, nyilván nem a sátorlapokat, mert azok tönkrementek, hanem az egésznek a kő alapját. Látszik ebből a kő alapból például az, hogy volt mosakodó medence, mielőtt valaki belépett a szentélybe, ugyanúgy, mint a zsidó sátor szentélynél. És látszik az, hogy három részből állt, ahogy a zsidóknál is, egy előtér, egy szentély és a szentek szentje. Ez a fölépítés is teljesen megegyezik a zsidó sátor szentéllyel. Vagyis a régészeti adatok arra mutatnak, hogy ilyesfajta szentélye abszolút lehetett a zsidóknak. Nagyon sok párhuzam van, és nyilván ezekből a korabeli mintákból is meríti azt Mózes, hogy milyennek építse a szentélyt. Az ókorban ez egy nagyon fontos elképzelés volt, hogy a szentélyt nem az ember találja ki, hanem Isten kell, hogy tervezze. Ennek van egy gyönyörű isteni rendje, vagy mintája. A pogány népek is így gondolják, és a Biblia is ugyanezt a meggyőződést tartalmazza. Ezért van az, hogy Isten Mózesnek számunkra talán úgy tűnik, hogy kicsinyes módon mindent elmond, hogy mi hogyan készüljön. A Biblia hangsúlyozza azt, hogy Mózes mindent a mennyei minta szerint készít el. Tehát amit ő lát a Sínai hegyen, szinte látja a mennyei világot. Látja, hogy Isten megmutatja neki, hogy milyen legyen a földi szentély. Azt akar ezzel a Biblia hangsúlyozni, hogy a liturgiát nem az ember alkotja, nem mi találjuk ki. Mózes hangsúlyozza is, hogy nem is tudjuk, hogy hogyan imádjuk az Urat. A liturgia ajándék Istentől. Ha egy pillanatra gondolunk a mi szent miséinkre, akkor itt ugyanezt látjuk. A szent misét, a liturgiát nem a pap találja ki. Nem ő tervezi meg, nem az ő ügyes ötleteiből áll, nem rögtönzésekből. A liturgiát kapjuk. A pap a misének nem főszereplője. Neki el kell tűnnie a nálánál hatalmasabb titok előtt. Nyilván egész szívvel ott kell lennie, hatalmas alázattal, hittel, imádással, de szinte el kell tűnnie a nálánál nagyobb titok előtt. Minden liturgia ugyanaz. Nem rögtönzésekből áll, hanem ünnepélyes ismétlésekből. Az Isten örök titkát akarja megjeleníteni. A nyugati ember igen gyakran nem érti a liturgia titkát. Azt gondoljuk, hogy ez valami közösségi összejövetel, ünnepélyes hittanóra. A liturgia lényege az örök titoknak a megjelenése, nem egy összejövetel, nem egy hittanóra, hanem az örök isteni titoknak a földön való megjelenése. Ez születik meg a Szent Sátorban, az, amit a zsidó nép átél a Sínai hegyen, Isten jelenlétét, ragyogását, a felhőoszlopban, a tűzoszlopban, azt, hogy Isten velük van, kiszabadította őket, ugyanezt a titkot fogják ünnepelni a templomban, a Szent Sátorban, vagyis az üdvtörténet eseményeit fogják átélni a liturgiában. Örökké. Mostantól kezdve ez a titok velük jön, közöttük él. Kicsit ugyanúgy, mint a kereszténységben. Az, ami történik Betlehemben és a Golgotán, az velünk jön a templomainkban. Tehát ez az esemény történik itt meg, hogy a Sínai hegynek, a szövetségkötésnek a titka, a fénye, ez elkíséri a zsidó népet innentől kezdve a történelmük folyamán végig. És éppen ezért Mózes úgy kezd megjelenni a kivonulás könyve vége felé, mint főpap, aki belép a Szent Sátorba, beszél az Istennel, áldozatot mutat be, áldást ad, egyre inkább ilyen módon közvetítő Isten és ember között. A liturgiában megemlékezünk a szent cselekményekről, a régi történelmi eseményekről. A zsidó liturgiának az egyik alapszava a zikáron, azt jelenti megemlékezés. Ez a héber nyelvben az újját teremteni, alkotni nemzeni szóból származik. Vagyis a megemlékezés nem azt jelenti, hogy egy halott múltbeli eseményre visszagondolok, hogy el ne felejtsem, hanem azt jelenti, hogy az él, és én belépek be ebbe az örök jelenbe. A húsvét titka, az Isten szabadítása él ma is. Ezáltal létezik Izrael népe. Ebbe a titokba lépnek be minden húsvétkor. Azt mondja a zsidó liturgia, hogy mindenki, aki részt vesz a húsvéton, tekintse magát úgy, hogy ő is átkelt a vörös tengeren. Ő is ott áll a Sínai hegy alatt. És mi keresztények ugyanígy éljük át a liturgiát, amik történtek Betlehemben, a Golgotán, Krisztus föltámadásakor, ezek az események Istenben örökkévalók. És a Szentmisén nem csak visszagondolunk erre, nem csak emlékezünk rá, hanem számunkra Isten szeretete újra és újra jelenvaló lesz. Önmagát adja nekünk. Ezek a titkok élnek, és mi ebbe az örök jelenbe, Isten örök jelenébe léphetünk bele.
A műsoridőnk nagyon csak a végéhez közeledik. Kedves hallgatóknak megköszönöm a figyelmet, Püspök atyának a mai beszélgetést. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Áldott, kegyelemteljes nagybőjtöt kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.